Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! 5 kilométer. Ez egy egészséges séta, vagy egy kurta biciklizés, vagy ha atlétikai terminusokban gondolkodunk, akkor a középtávfutóknak az egyik kedvenc próbája. Ennyi választja el Bihar Félegyházát a magyar-román határtól, és ezt a távot most már nyugodtan le lehet akár kocsival is mérni naponta, hogyha szükség van rá, mert hogy megnyílt a határátkelő és Pocsajra, vagy akár még messzebb, gond nélkül nyilván megfelelő iratok és hát jól felszerelt ugye bicikli vagy gépkocsi társaságában meg lehet tenni. Ez a schengeni övezetbe való belépésnek az egyik szekvenciája. Azért választottam ma ezt a témát a tetőterasz kérdésköréül, mert hogy láncot is vágtak szimbolikusan éppen szilveszter éjszakáján. Határon inneni és túli emberek örventek annak, hogy végre nem csak hétvégén látogathatják meg egymást. A község, vagyis Bihar Félegyháza polgármesterével, Kelemen Zoltánnal beszélünk arról, hogy végül is mi volt előtte, mi van most, és miben reménykednek a félegyháziak a közeljövőben. Köszönöm, polgármester úr, hogy elfogadta a meghívást.
Kívánok a Kolozsvári Rádió hallgatóinak, örülök a lehetőségnek, hogy elmondhassuk a gondolatainkat ezzel kapcsolatban, hogy milyen nagy előrelépés az magyar közösségnek, egy régiónak, hogy osztrák-magyar monarchia idején épült utat sikerült felújítani, és visszaadni újra az embereknek, hogy használhassák.
Ez az út, ez már megvolt 97-től, ha nem tévedek, csak éppen hétvégi használatra tudták koptatni, mert hogy tulajdonképpen a nyugati határon ugye volt 10 olyan átlépési lehetőség, amely időszakos határátkelőként működött, a többi között ez a Bihar Félegyháza Pocsai is.
2007-ben sikerült ezt véglegesíteni, egy Európai Uniós határon átívelő pályázat finanszírozás sikeretein belül, amelynek az volt a hozadék a Bihar Félegyháza számára, hogy a lakott területen belül is el sikerült újítani, le sikerült aszfaltozni jó néhány utcát, ugyanis ez az út átmegy Bihar Félegyházán Mihály Brávón, amire van kötve Bihar Félegyházával, és utána Mihály Brávótól ki a határig sikerült ezt az útszakaszt teljesen felújítani, amely természetesen azelőtt is használatban volt, ugyanis a Petromnak voltak kőolaj kutyai, és a kitermelés folyt egész a 90-es évekig.
Van-e olyan, azon kívül, hogy ugye Pocsajjal tartják és tartották a kapcsolatot, olyan hát családi kötelék a két község lakosai között, ami most tényleg zavartalanul alakulhat vagy fejlődhet tovább? Jelesen vannak-e rokonok? Van-e olyan eset, hogy hát házasság révén ugye közelebb kerültek egymáshoz rokonilag, csak még mindig ott volt az a határ, a határátlépéssel összefüggő ugye procedúra, és most ez tulajdonképpen megszűnt.
Természetesen több és különböző családi esetet tudnák elmesélni. Testvér egyik oldalt, testvér másik oldalt, szülő egyik oldalt, gyerek családdal másik oldalt, munkahely, utolsó oldalt, lakhely, erről szóval nagyon sok olyan eset van, amelynek most a távolság az jóval kisebb lett ezekben a kapcsolatokban.
Ja, a felvételeken az látszott, hogy hát ugye a hivatalosságok voltak ott, a sajtó, egyházi, helyi notabilitások, de maga a közösség, maga a község lakossága hogyan fogadta ezt a hírt? Mi volt a faluban? Hogyan lehet leírni ezt a várakozást, meg a kimondottan szilveszter előtti pillanatok vagy napok hangulatát?
2007-hez hasonlítanám, amikor nem akartuk azt elhinni, hogy Magyarországra személyigazolvánnyal lehet átjutni. Most is kicsit az emberekben benne volt, hogy ilyen megtörténik, meg lesz, innestől kezdve nem fognak tőlünk kérni semmit, nem fognak megállítani. Az embernek tudja az esze, hogy igen, meg lesz, meg ilyen van, csak úgy, mivel még nem élte meg. Mindenki másképp és másképp élte ezt meg, természetesen pozitívan. Az idősebbek szójárással élve a régi magyar királyi nevelésű bácsik, nénik, talán ők érték meg a legnagyobb lelkesedésre. Nekünk fiataloknak ez, tudom én, egy kicsit már olyan természetes, egy kicsit olyan rohanó világgal együtt járó dolog. Így hát sok mindenkibe különböző érzések kavarogtak, de jó volt azt látni szilveszter éjszakáján, hogy milyen nagy tömeg jött ki a határhoz, és milyen nagy tömeg ünnepelt.
Ez a nagy tömeg, ez számbelileg, hogy, mert a felvételek ugye éjszakai történetről van szó, láttunk híradásban képsorokat, de nem igazán tudtuk felmérni abból, hogy ez tulajdonképpen mennyire tömegjellegű ez a pillanat.
Előre mi se tudtuk felmérni. Úgy készültünk, hogy buszokkal kimegyünk azért, hogy ott közösen megünnepeljük. Nagyon sokan jöttek. A buszokon kívül nagyon sokan jöttek. Mind a két oldalon. Magyar oldalon is meglepően sokan jöttek. Nem volt teljesen tiszta idő, de azért jó lehetett látni, hogy hömpölyög a kocsilámpa fénye kifele a határ irányába mind a két oldalt. Tömeget nem tudom megsancolni. Szerintem egy olyan, mind a két oldalt egy olyan 300-500 főig lehetett. Külön-külön. Mikor már megvolt a láncvágás, akkor szinte alig lehetett mozdulni a tömegbe, mert összezsúfolódott a tömeg a hatásával, és azért egy nagy tömegben, mikor már annyira összezsúfolódik, és mindenki látott az a felszabadultság, az az öröm, kocingatás, tűzijáték, amit általában azért szilveszterkor megtesznek az emberek, csak ez mostan a határnál történt. Én úgy értem, hogy egy felejthetetlen pillanat volt mindenkinek, aki jelen volt.
Jakó Zsigmond, aki 1916-ban született, és hát Félegyháza egyik neves szülöttje, ugye történészként futotta a pályáját. Amikor az emlékeiről, illetve gyerekkoráról beszél, akkor pontosan ezt a határ közeliséget említi meghatározó élményként, vagy olyan pillanatként, olyan podgyászként, amit úgy magával vitt tulajdonképpen egész életében. Mit jelent valójában határon élni, határ közelében élni? Nekem volt hasonló élményem az észak-magyarországi részeken, alkalmam is volt akár határpatakban is fürödni, az ipolyságról van szó. Hogyan írná le a polgármester úr ezt a habitust, ezt az életmódot? Mert gondolom, hogy az ön létezését és mindennapi tevékenységét és emberi mi voltát is meghatározza ez a mesdje érzet, ez, hogy ott vagyunk a határon, a határ közelében, 5 kilométer, ha szép az idő, átlátni túlfelőre.
Jakó Zsigmond, igen, az egyik azon községünk szülöttjének, aki örökbíti a községünk nevét, köszönjük ezt, hogy megőrzi a jelen és jövő nemzedék. A János Major elhelyezkedése az Bihar-Félegyházán, ezzel a határhoz esett. Szóval ahhoz az úthoz, amely jelenleg többek között Bocsajra is vezet. Tudni kell, hogy 22-ben a trianoni békadiktátum után a majorság közelébe tettek az első betelepítések a Belényesi medencéből. Ez Pocsaj, Félegyház és Kismarja útelágazás közelébe van. Egy nagyon gazdag terület, közbezárja az Ér és a Berettyó. Ez azt jelenti, hogy vízben nagyon gazdag, vadállományban nagyon gazdag, föld az jó termő vidék. Furcsa ez, hogy eltelt egy évszázad, és megint lehet járni. Megint átjuthatunk Félegyházról, Pocsaj és Hosszúpály érintésével. Debrecenben vagyunk, ugyanis az a két település van a Debrecen és Félegyház között. Ez biztosan ráteszi az itt élő embereknek a személyiségére a pecsétet. Mi itt szoktuk meg, nekünk ez természetes. Itt ér véget a hegy köz, tehát még nálunk azért lehet látni a domboldalakat is. Nálunk még lehet tőlőt is, bort is találni, de legjobban ez jellemző azért az itt élő emberekre, hogy hajdúság kezdődik innestől Magyarország irányába.
Ha most Debrecen és Várad, Nagyvárad között ugye elhelyezkedő községről beszélünk, akkor az is felvetődik, hogy a két nagyváros vonzásköre most már másként fog hatni. Jelesen, hogy Debrecen is közelebb lesz. Ez mennyire fogja, most így próbáljunk belegondolni a közeljövőbe, mennyire fogja megbolygatni, vagy átrendezni a falu lakosságának a dinamikáját? És itt nem csak a bevásárlásra gondolok, nem pusztán arra, hogy egy előadásra, vagy egy múzeumtárlatra jóval könnyebb lesz Debrecenbe eljutni, hanem akár arra is, hogy ugye munka lehetőségek, nagyon gyakori is, ugye jelenségként beszél már a sajtó több ízben is arról, hogy előnyösebb Kelet-Magyarországon ingatlant venni, és mégis Romániában dolgozni, tehát, hogy talán ez a történet is izgalmas lehet a félegyháziak esetében, vagy mi az, amit így, ha nem is beszéltek róla tételesen, vagy nem rendeztek róla fórumot, ott van az emberekben, belegondolnak, kalkulálnak, számot vetnek azzal, hogy akár ezekkel a fejleményekkel is szembesülhetnek.
Igen, környéket mindig is két nagy város befolyásolta a történelem folyamán. Hol Debrecen, hol Nagyvárad. Mihály-Félegyháza nagyon nagy százalékban a magyar lakosságnak református. Ez azt jelenti, hogy Debrecenhez állt közelebb. Akarva akaratlanul. Nem kellett átkelni a Berettyón, és az Ér folyó az mindig kisebb vízhozammal jött, ott mindig könnyebb volt átkelni Debrecen irányába. Itt hozzá jövő? Igen, Debrecenben nagyon sok munkahely lesz. Jelenleg már mi Mihály-Félegyháza munkaerőhiánnyal küzdünk, úgyhogy még egyelőre nem ment el senki sem Magyarországra Debrecenbe dolgozni. Mihály-Félegyházán van Erdély egyik legnagyobb inkáló üzeme, bizonyos logisztikai cégek, egyszerűen már nincs munkaerő.
Pékség Malom, és van egy holland vállalkozás, ahogy én olvastam.
Igen, van egy holland vállalkozás, amely megpróbál nagyon széles körbe biztosítani albérletet mindenféle fajta tevékenységre.
Van két vendégház, meg egy felújított parasztház. Jellemző-e, vagy számítanak-e arra, hogy a pocsaiak, vagy a debreceniek akár gyakrabban fognak átjönni, még egy hétvégre is arra, hogy megkóstolják a szőlőhegyeknek a termését, vagy akár ezekbe a vendégházakba foglalnak egy hétvégre maguknak szállást. Tehát, hogy lesz egy ilyen oda-vissza dinamikája ennek a történetnek? Hogyan kéne ezt elképzelni?
Biztos lesz egy oda-vissza dinamikája ennek a történetnek. Igen, Mihály-Félegyházán a református egyházzal, közösen a református egyháznak sikerült egy három parasztportából álló területet egyesíteni, ahol szálláshelyek, ifjúsági központot sikerült kialakítani. Ez nagyon jól működik. Több ezer tanuló gyerek vett részt az itteni programokon, és én remélem, hogy ez még jobban fel fog fejlődni, bár most is nagyon foglalt. Ez a létesítmény most is eléggé el van foglalva, szóval nagyon sok tanuló gyerek érkezik hozzánk, és megismerni az, hogy érmellék, mi az, hogy falusi élet, mi az, hogy disznótor, mi az, hogy paradicsom ültetés, gyomlálás. Ezen kívül természetesen van sportpálya is, van játszótér is. Igen, én remélem, hogy még nagyobbra sikerült nyitni azokat a kapukat, amelyek eddig is már nyitva voltak, de most sikerült ebbe az irányba is kinyitni.
Talán kellemetlen, vagy kevésbé pozitív mellékzöngie lehet ennek a határnyitásnak, vagy schengeni övezetbe való lépésnek az átutazó, a tranzitforgalomnak a megnövekedése, mert ugye akik az ország belsejéből érkeznek, akkor elég bepötyögni egy felfrissített applikációba az útvonalat, és akkor az ideális és legközelebbit ugye ki fogja azonnal dobni, tehát elég életszerűnek tűnik, hogy azért Mihály-Félegyháza főutcáján, ahol egyébként a polgármester úr is lakik, sűrűbben fognak majd gördülni a járművek.
Na most, aki gyorsan akar haladni, az közel van hozzánk nagyon az autópálya. Az ott fog haladni. Nem fog letérni, hogy falukon keresztül menjen. Mi nálunk még most is van úgy, hogy hajtsák a teheret. A határhoz kivezető út mellett legelőink vannak, ott folyamatosan juhászok vannak, ott folyamatosan lehet egy-egy csapat birkával találkozni, akár az országút szélén is. Szóval nem hiszem, hogy aki gyorsan akar haladni, az ezt az útvonalat fogja látni. Természetesen aki akarja látni, hogy falun még van élet, és még van jószág, az igen, az azért is, hogy ő magának, családjának megmutassa, hogy na nézd, igen, itt tartsák az állatállományt, vagy így tartották régebben Erdélybe is, vagy tartsák még most is nagyon sok helyen. Azok fognak csak erre jönni. Én nem hiszem, hogy olyan nagy áthaladó forgalom lesz ezen a két településen, Félegyházon és Pocsajon.
Az, hogy Pocsajon Szőlősi Roland 2019 óta a polgármester, és hát ön is ugye már alapos tapasztalattal rendelkezik elöljáróként, az mennyire befolyásolja a két községnek az együttműködését? Ugye ez kontinuitásról szól, arról, hogy lehet tervezni, hogy különböző szakaszokat élhet meg a két település együttműködése és egymásra figyelése. Jelenleg most milyen stádiumban van ez a kapcsolatrendszer, és mi az, amit a pocsai elöljárókkal már terveznek, vagy mikor fognak leülni újra, és átgondolni immár az új helyzetben azokat a perspektívákat, amelyek amúgy adottak lettek volna, vagy ott vannak a háttérben, csak hát ugye ez a közlekedési gond, ez késleltette, vagy hát másfajta ritmust diktált a két oldalú kapcsolatok fejlődésének.
Szőlősi Roland kollégával, igen, 2019-ben került polgármesteri székbe kolléga, előtte Kecskés polgármester óra is nagyon jó volt a kapcsolat. Hát igen, 2004 óta, mióta leváltunk, mint község, azóta azért sok minden történt a mi községünkben, és azóta én itt vagyok már 21 év. Mik a perspektívák? Hát elmondom, hogy van egy olyan, hogy Peretyó is ér töltésén kerékpárút. Megnyert Európai Uniós pályázat. Ez még jobban ide vonzaná azokat a családokat, személyeket, akik egy kerékpározást akarnak környéken, és azért a táj is olyan legyen, ami nyugtató, vonzó, kellemes. Viharfélegyházán több termálvíz kút is van, amelyeket annó annak idején 60-70 évvel ezelőtt voltak. Új kutat szeretne az önkormányzat hozni, amelyre lehet biztosan alapozni, és a termálvíznek az előnyeit kihasználni.
Magyarán egy fürdőt akár, telepíteni akár?
Akár egy fürdőt is, igen. Van, a Viharfélegyházához tartozó Mihály Drágóban van jelenleg is egy fürdő, sajnos ott is a kúttal van baj, új kútakat kell fúrni ahhoz, hogy működtetni lehessen, ugyanis a 70 éves kút az már eljött az ideje.
Mi az, ami még ott van, mondjuk ha mandátumokban gondolkodunk, és ugye most nyár óta újra egy újabb 4 éves periódus kezdődött, amit így ebben az éppen aktuális mandátumban Kelemen Zoltán elérhetőnek, megvalósíthatónak gondol, akár ezzel a határon átnyúló együttműködéssel kapcsolatban?
Annyira pénzfüggő minden. Annak függvényében, hogy anyagilag mennyire leszünk elengedve, annak függvényében lehet megvalósítani dolgokat. Sajnos most jelenleg Viharfélegyháza községe eléggé el van adósodva, ugyanis minden településen úgy szintén Európai Uniós finanszírozásból felújítottuk a kultúrotthonainkat, csak viszont az Európai Uniós pályázatoknak volt egy nagy hátránya, hogy azt az átkülönbözetet, amely a évek alatti drágulásból következett be, azt nem állta, azt az önkormányzat kellett állja hitelből. Tehát 3 településnek 3 kultúrotthon épületéről beszélünk, ez azt jelenti, hogy ugyanannyi pénzt kellett felvegyünk az állami kincstártól, mint amennyit sikerült megpályáznunk. 800 ezer euró, és ez viszont 5 éves törlesztéssel van. Ebből már közel 1,5 év, ami letelt, szóval 3,5 év még hátra van, és ez teljesen megfogja a mi bevételeinket. Szóval az, ami most jelenleg befolyik hozzánk, azt törlesszük az állami kincstár irányába.
Hallgatóknak jegyzem meg, hogy tulajdonképpen a községről beszélünk, mint ugye közigazgatási egységről, tehát Viharfélegyháza magába foglalja Biharvajdát és Mihály Brávut is.
Gyakori puszta település, amelyben 1922 végén lettek visszatelepítve, vagy hogy fejezzem ki magamat, hogy helyes legyen. 22-ben az első betelepítettek, azok ki a határ mellé lettek, ott kaptak területet, és ott lett neki kialakítva a Major mellett. Az a környék volt, ami az első telepesek megbiztosította a lakhelyüket. De mivel távol voltak a lakott területtől, lévén sem pap, sem orvos, sem egy üzlet, hát 23-ba, 24-be mindenki a gyapolypusztai településre lett áthelyezve. És úgy alakult ki Mihály Bravo 24-ben. És a három település az etnikailag úgy néz ki, hogy Biharvajda az szinte 90-akárhány százalékban magyarok által lakott település, Bihar Félegyháza az azért már egy vegyes település, ahol egy része a lakosságnak román ajkú, másik része pedig a régi magyar ajkú lakosok, és Mihály Bravo az kimondottan egy román ajkú település. Az utolsó népszámlálás adatai alapján nem érjük már el az 50%-ot a magyar ajkú lakosság.
Növekedett a roma lakosság aránya.
Így van. Valami 48-49%-on áll a magyar lakosság, 13-14%-on a roma lakosság, és a román lakosság az pedig 35%. Községi szinten.
Ezt hogy oldja ön meg, hogy azért a község lakói egyaránt érezzék azt, hogy a félegyházi polgármesteri hivatal odafigyel mindenik településre. Hát nyilván az előbb említett művelődési ház felújítási program erről szól, ugye mindenik településen volt renoválás és felújítás, de hogy egyébként vannak-e olyan gondok, ami arról szól, hogy időnként jelzik Kelemen Zoltánnak, hogy hát mi egy kicsit hátul maradtunk, most talán rajtunk lenne a sor, vagy ilyen történetek, ilyen helyzetek nem alakulnak ki?
Természetesen voltak, vannak, lesznek olyan emberek, akik ha szívet kiteszed, akkor sem lesz megfelelő. Én megpróbáltam az egyensúlyt mindig megőrizni. Én úgy érzem, hogy sikerült. Egyedüli község vagyunk Nagyvárattól Felszatmárig, ahol a községen belül két jogi személyiséggel rendelkező iskola van. Az egyik a magyar nyelviskola, a Jakó Zsigmond általános iskola, a másik pedig egy román ajkóknak kialakított iskola, a Mihály Brávós iskola. Aszfaltos utcáink vannak mindenfele ivóvízhálózatot építettünk ki. Mindenfele elhúztuk a szennyvízhálózatot, bár ott elakadtunk, mert még szennyvíztisztító telepünk nincsen. Minden van, csak itt a szennyvíztisztító telepünk, de remélem, hogy az is meg lesz az idei folyamán, és akkor elindul a szennyvízhálózatnak a működtetése is.
Lakodalmas ház, olvastam a községgel kapcsolatban az egyik információt, hogy ez is a tervek között szerepelt, egy 250-300 fős kapacitás, ugye egy nagyobb konyha és a hozzátartozó mindenféle facilitások. Ez most milyen stádiumban van ez a terv?
Biharvajda is egy református település, magyar református település, bizonyos segítségekkel, cserékkel sikerült megoldjuk, hogy egy épületsor, amely otthont ad jelenleg a lakodalmas háznak és egy nagyon modern konyhának. Tudni kell, hogy a Biharvajdai Református Egyház jó kapcsolatokat ápol Németországgal, Hollandiával, nagyon sok támogatást kaptak, tehát sikerült pontra tenni, így van, 250 fő befogadására alkalmas épület van. Felújítva teljesen, és mellette egy teljesen modern konyha, amely naponta működik szociális konyhaként is, ellátva a környék időseit, vagy azok, akik rendelnek ételt, azokat étellel. Ez működik.
Tehát, hogyha Pocsajról valaki azt gondolja, gyorsan megfuttatja, hogy akár menüben, akár árban jobban megéri neki a lagzit Vajdán megszervezni, akkor nyugodtan szólhat, mert most gond nélkül a nász nép pillanatokon belül kis túlzással asztalhoz tud ülni.
Hát igen, ezt most egy kicsit sarkítottunk, de így van, ott a református egyház részéről a tiszteltes az, hogy az, aki foglalkozik az egésszel, és természetesen, ha leülnek, én biztos vagyok benne, hogy ki lehet alakítani. Nagyon szép helyen, nagyon jó körülmények között, nagyon finom ételek, nagyon jó hangulat mellett akármilyen családi eseményt meg lehessen szervezni.
Visszatérek erre a Várad környékén észlelt, vagy nem csak ott tapasztalt jelenségre, hogy ugye romániai állampolgárok vásárolnak Kelet-Magyarországon portát, akár úgy, hogy hétvégi üdülésre, vagy akár állandó lakhelyként. Ez mennyire jellemző erre az önök alrégiójára? Mennyire volt eddig szokás, vagy mennyire látja ön azt, hogy talán a ilyen jellegű érdeklődés megélénkül.
Még a mi községünk és Pocsaj körzetében nem érzékeltük. Igen, Bors-Hártán határátkelőnél ez jellegző volt, vagy Székelyhéd lét a határátkelő miatt az a környék. De mivel ez a határátkelő még csak szombatonként működött, ez a mi környékünkre nem volt egyenlőre jelen.
De azért Pocsai és környékén vannak kitett táblák, hogy ház, eladó, telek, eladó, hirdetések.
Mind a két településen vannak eladó porták. Természetesen, mert egyik fő probléma, amivel küszködik Pocsai is és Biharféregyháza is, hogy egy része a lakóknak az nem a közelbe. Anglia, Spanyolország, Olaszország elköltöztek. Hazajönnek évente egyszer, vagy évente kétszer.
Én a pocsai statisztikát néztem, ott igazándiból nem csökkent. A nagy számok szintjén stagnálni látszik a populáció.
A roma lakosság az, amely szinten tartja Pocsajt.
És Félegyháza esetében is hasonló?
Félegyháza esetében nálunk a Mihály Brávosi román lakosságnak nagy része ment el Angliába, Olaszországba, Spanyolországba. Akarva, akaratlanul volt egy réteg, akik talán a múltnak, a történelmi múltnak is betudhatólag nem érezték itt igazán a gyökereket. De a szülei porták megvannak, sőt, fel lettek újítva, mert volt rá lehetőség, hogyha külföldön dolgozott a család, és évente egyszer hazalátogatnak, vagy kétszer. De már a gyerekeik nem itt tanulnak, de már ők nem itt dolgoznak, nem ide adóznak.
Sporttevékenység. A két községnek van-e foci csapata, és találkoznak-e ezentúl gyakrabban? Mert most lényegében azt is lejátszhatnák, hogy hát nem tudom, egy edzés pontosan a határon.
Hát igen, ha tudunk rá helyet biztosítani, akkor lehet. Félegyház községben egyik településnek sincs foci csapata. Van egy új sport létesítményünk, sportszálánk, amely tavaly év folyamán került átadásra. Ennek nagyon örültünk, ez a községközpontban van, közvetlenül a polgármesteri hivatal szomszédságában. Mind a két iskola, a Jakós Zsigmond általános iskola és a Mihály Brávós iskola is használja a sportlétesítményt, és ezen kívül a fiataljaik használják a sportlétesítményt. És mondom, van egy műfűes pályánk azon a területen is, amelyről már beszéltünk, a Biharfélegyházi Református Egyház területén. A sportélet nagyjából az iskoláknak a tornaórái és este a fotizás. Hivatalosan viszont nincs sportklubunk.
Hát itt az alkalom, polgármester úr, hogy legalább egy fél profi, fél amatőr, fél profi klubot összegrundolni, és akkor, hát ha nem tudom, Pocsajon van vagy a klub élet?
Annyit tudok, hogy a pocsai kolléga az 19-ben szemtelenül fiatalon került polgármesteri tisztségbe, így hát ő egy új dinamikát, egy fiatalodást hozott a pocsai életbe, hozott a közös kapcsolatba is. Igen, lehet Félegyházán már ez a 21 év, meg 6. mandátum, ez már kicsit ide is kellene az új dinamika.
Hát addig, amíg ez bekövetkezik, azért van ebből a mandátumból még bőségesen. Említette a beszélgetés elején, hogy vannak családi, rokoni kötelékek, pocsaiak és félegyháziak között. Ez hogyan alakult ki? Tehát, hogy visszapörgetve az időt, akkor ez Trianon előtti kötelékekről szól, vagy 90 utáni periódusról inkább?
Nincs tudomásom arról, hogy Trianon előttről milyen kötelékek lennének. Na, jelenlegi kapcsolatokat tudom, amelyek már a 90-es évek előtt is megvoltak. Félegyházi leányzó pocsai fiatalemberhez ment hozzá. Hát az otthonuk az Pocsaj lett, a testvér az viszont félegyházi fiatalembert választott, így hát ők itt maradtak Félegyházán. Ilyen testvérekről beszélünk, leányokról beszélünk, akiknek az egyiknek a férje az községbeli, és a másiknak a férje pedig Pocsaj lakosa volt, és ebből kifolyólag az egyik családja itt maradt, a másik családja pedig Pocsajon talált magának otthont. Azon kívül van egy másik esetünk, ahol a szülők azok itt laknak, a gyerek az gyerek. Jelenleg Pocsai iskolának az aligazgatónője, ő Pocsajon találta meg a munkahelyét, az életét, tehát ők kiköltöztek Pocsajra és velünkbe dolgozik. De a szülők azok itt hol vannak, őnik itt most ez egy közelség. Mert ezt kerékpárral is meg lehet, főleg jó időben könnyen tenni.
89 előtti időket próbáljuk egy kicsit feleleveníteni, ugye az a periódus volt, és a határ nyitáskor ugye el is hangzott, politikusok utaltak rá, hogy bizony voltak nehéz idők, amikor a határ nem csak hogy elválasztott, hanem azok számára, akik mégis megpróbáltak átjutni rajta, konkrét veszélyforrást jelentett. Mennyire maradt meg azoknak a 80-as évek, főleg a 80-as évek második felében, ugye elég gyakori hát történeteknek a lenyomata, amikor a zöld határon próbáltak átjutni elkeseredett fiatalok, vagy vállalkozókedvű, merész emberek, csak hogy esélyt adjanak maguknak arra, hogy talán jobb életet kezdjenek oda át, vagy még nyugatabbra.
Személyes tapasztalatot fogok elmondani. 83-84-ben 10 évesként iskola, és az én tanító néném az a Bihar Félegyházi református lelkésznek a leánya. Úgy dönt a család, hogy elhagyják az országot 85-ben, 84-ben. Mert keverem már az éveket. Helyzetek és helyzetek. Nagyon sok év telt el, 35 éves osztálytalálkozó, tanító néni hazajött Budapestről. Igen, sok mindenkiben mély nyomot hagyott ez a rendszer, ez a Ceausescu rendszer, maga furcsaságjaival. És nagyon sok család volt az, aki megpróbálta, és sikerült is egy új életet kezdeni a határtól.
Ja, olyan drámai pillanatokra emlékszik-e ön, vagy a, hát a helyi közösségnek a memóriája őrize olyat, hogy abban a zónában, tehát, hogy a félegyházi határszakaszon próbáltak átszökni, aztán nem sikerült, és hát ennek következményei is voltak.
Hát igen, azért puskalövések dördültek el. Annyira nagy drámai pillanat így nem maradt meg bennem. Aki akart, ha nem is először, másodjára, harmadjára összeült, közel volt a határ, elég nagy tevékenység folyt a határ mellett, ugyanis már említettem, a Petromnak volt kőolaj kitermelése. De aki akart, az átjutott és új életet tudott kezdeni. És furcsa ez, a Bihar-Félegyházi nyilvántartásban ők még most is szerepelnek, nem lettek kihúzva, még most is Bihar-Félegyházi lakosok.
De hát adózni azért gondolom, hogy már...
Nincs már tulajdonuk. Nem Pocsajon telepettek le, hanem Magyarország más településein. Azért tudni kell, hogy Pocsajnak nincs ipara, nincs, hogy hol elhelyezkedjenek a lakosok. Egész másképp működik náluk a közszféra, az önkormányzat, másabb rendszer van. Addig, ameddig nekünk nincsen egyáltalán egyetlen egy szociális munkásunk sem. Nálunk szociális segélyt sem kap Félegyházán senki, de is mindenkinek megvan a lehetősége, hogy dolgozzon. Addig Pocsajon közel 200 közmunkás van. Csak közmunkás. Azon kívül a hivatalnak az alkalmazottai, azon kívül az iskoláknak az alkalmazottai, szóval nagy része a pocsai lakosoknak szinte az állami szférában van.
2500 fős nagyjából az ottani populáció.
Igen. Addig, ameddig mi nálunk például, mint már említettem, a zinkáló üzemet, egyszerűen nem lehet munkaerőt kapni bele. Folyamatosan hirdetve van, hogy munkaerőt keresünk, és nincs. Vagy itt van a logisztikai cég, a mely őszintén 100-nál több alkalmazottal van, szerűen folyamatosan ők is sofőrt meg szerelőt folyamatosan keresnek.
Hát ha most ezzel a könnyítéssel jelentkeznek akár Pocsaj környéki
vállalkozók. Igen. Ezzel elmosolyodtunk, hogy valami 110 ezer forint körül keres egy közmunkás Magyarországon, az jelenlegi román minimál bérnek a fele szinte. Hát ez előfordulhat, azért éppen beszélgettük a kollégával, tegnap voltunk Pocsolyon, hogy aki többet szeretne azon vinni, az ha csak minimál bérén is jön el a szomszédos településre dolgozni, akkor is kétszer annyit visz már haza, mint jelenleg.
És közben meg még egészséges életmódra vált, mert ha biciklivel teszi meg a távot, akkor megvan a napi mozgás adagja is akár.
Így van.
Polgármester úr, köszönöm, hogy velünk tartott, és annyit áruljon még el, hogy maradt-e még a lánc szemekből, hiszen ugye egy szimbolikus gesztusnak a emlékdarabja, így gondolom ott szétosztogatták. Ez konkrétan hogy történt? El volt ez képzelve, hogy akkor most mindenki hazavisz egy lánc szemet abból a jelképes láncból, amit ketté vágtak így a szilveszter éjszakáján?
Őszintén mondjuk el, hogy az ötletgazda a Szabó Ödön volt, a Ferenc Bihar megyei ügyvezető elnöke, parlamenti képviselőnk. Igen, készítettünk néhány ajándék dobozt előre el, amiben láncszemet lehetett elhelyezni. De ez a láncvágás, ez nem láttuk belőle, hogy hogy fog sikerülni. Annyira jó sikerült, hogy a 4 darab erővágó, amit használtunk a lánc átvágásához, az kézről járt, és a kifeszített közel 10 méteres láncot azt a jelenlévő 500 000 ember, ahány jelen volt, az pillanatok alatt fél darabolta, és mindenki vitt magának haza belőle egy-egy láncszemet. Na, így zajlott az az éjszaka le. Igen, néhány személynek a vendégeink közül előre elkészítettük a dobozkát, és beletettük a láncszemet, hogy ezt őrizze meg emlékül ennek a fontos eseménynek betudhatóan.
Hát én remélem, hogy a lánc most másfajta értelmezésben az összekötődést, az összefonódást fogja majd inkább szimbolizálni, mert hogy most már 5 kilométerre a határa, mint beszélgetés elején említettem, ez jóval hamarabb megtehető, lefedhető, és aztán Pocsajtól arra fele még van, ha nem tévedek, még majdnem egy ugyanennyi, valamivel több. Úgyhogy tulajdonképpen szép időben, tavasz jön, akár osztálykirándulásokat is lehet szervezni a szomszédos település iskoláját vagy nevezetességeit meglátogatandó. Köszönöm Kelemen Zoltán polgármester úrnak, Bihar Félegyháza elöljárójának, hogy itt volt velünk a tetőteraszon.
Én köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megoszthattam a gondolataimat. Mindenkinek egy kellemes 2025-es esztendőt kívánok. Szép estét!
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm, tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, tehát délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.